Hiszen szeretett testvéreim, az apostolok kezáltal sok csodaját történt, a nép körében mindnyájan egy emberként voltak a Salamon csarnokban. Mások közül senki sem volt, mert közéjük csatlakozni, de a nép sokra tartotta őket. Másik, amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ottal együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelemben zárva tartották az ajtót. Miről van szó? Két helyről, két időről és kétfajta csoportról. Két időről. Az evangéliumban az Úr halála és temetése utáni harmadik napról, vagyis szombat után az első napról van szó. Itt pedig az apostolok cselekedetében a pünkösd utáni időről van szó. Hát ez két különböző idő. Aztán két helyről. Az utolsó vacsora terméről, amely zárva tartották a félelem miatt, és most pünkösd után a templom Salamon csarnokáról van szó. És két gyülekezetről. Az utolsó vacsorán termében csak az apostolok voltak ott, a hívek nem voltak ott. Ez az egyház szerkezete. Itt a Salamon csarnokban, pünkösd után, az apostolok már együtt vannak a hívekkel. Mert azt írja, hogy mások közül senki sem mert közéjük elegyedni. Tudnik, a népből. Tehát itt már az apostolokkal együtt voltak a hívek. Két zárójelet kell nyitni, a zárójelekben mondottak a lényegesek. Igen, nem mertek a hívek közé elegyedni. Pedig nagyon tisztelték a híveket. Mert nem hozzájuk kell csatlakozni, nem a katolikusokhoz, keresztényekhez kell csatlakozni, hanem a föltámadt Úr Jézushoz. Ha ő hozzájuk csatlakoznak, akkor egyszerre az egyházba is belépnek. Ez a kettő együtt van. Az a nép, amely sokra tartja őket, nem mer közéjük jönni. Az óegyház és az ős egyház semmi propagandát nem fejtett ki azért, hogy minél többen legyünk a templomba. Szó sincs róla. Csak azoknak nyitotta meg az ajtót, akik sokra tartva az őt szép életüket, hát ez lenne a misszió, csatlakozni akartak hozzájuk. Testvérek, fel kell, hogy merüljön itt bennünk, hogy nyitott egyház, vagy zárt egyház. Testvérek, ha ezzel le nem számolunk, tönkre tesszük az egyházat. Az ajtó nem arra van, hogy mindig nyitva legyen, mert akkor nem kell ajtó. Az ajtó nem arra van, hogy mindig zárva legyen, mert akkor nem kell ajtó. Egyébként ez a pszichében is benn van. A mindenre nyitott ember az őrült. Az nem ember. Még az állat is tudja, hogy mit legeljen a füvek közül. A mindenre nyitott ember abnormális, csak az értékekre vagyok nyitott. Ugyanígy az egyház. Néha bezárja az ajtót, te nem jelsz be, ami Krisztus nem tartod Isten fiának, és az egyházat nem tartod az ő titokzatos testének. Csak egy vallási gyülekezetnek. Nem. Mert mi érted vagyunk. De nem tudunk érted lenni, ha mindenkit beengedünk, csak azért sok adófizető legyen a templomban, meg tele legyenek a templomok. Ne legyenek tele így. Így ne. Ennek véget kell vetni. Viszont ennek véget vetünk, és már kezdődik, egy nagy örömhírem van. Franciaországban úgy mondják, hogy a batem, a keresztség bumja következett be. 15 ezer fiatallal több lépett be, és egyre többen. És nem akarnak kávéházi misét? Bocsánat. Ők tényleg hisznek Jézus Krisztusban. Nincs olyan családtervezés, hogy kivégzünk egy sorozat magzatot. Nincs. Erre mondja egy riporter, hogy de hát csak 15 ezer, ez se olyan, mint régen volt, de ez a 15 ezer minőség, ezek 20-30 évesek most mennek férhez és nősülnek, és amikor nagypapák lesznek, akkor milyen nagy családjuk lesz? Ti kik vagytok itt a legtöbb? Azok, akiket 90-es években láttam, a szüleit. Egy hatalmas tömeg lépett be velük az egyházba. És ők nem akartak egy olyan egyházba belépni, nem ismertek, amelyet nem ismernek. Hiszen Jézus mondja, hogy én vagyok az ajtó. Tehát rajta keresztül lehet belépni. Hová? Az ő testébe. Az ő titokzatos testébe. Persze, úgy kell élnünk nekünk papoknak, és nektek híveknek, testvérek, hogy tiszteletbe tartsanak minket. És nem kell a politika és a világ után futni, hogy nagyon jó képünk legyen, egy püspök nagyon nagy sztár legyen a világ előtt, ne legyen sztár. Ne hasonuljatok a világhoz, mert akkor eláruljátok a világot. Kedves testvéreim, nagyon fontos kérdésekre van szó, úgyhogy egy bizonyos szöveget abba kéne hagyni. Ilyen, hogy zárt egyház vagy nyitott egyház, ilyen nincs, mert az abnormális egyház lenne, a zárt is, meg a mindig nyitott is. Ez logikai kérdés is többek között. Na most térjünk vissza ahhoz a hármas megjegyzéshez, a hely, az utolsó vacsora, csak az apostol, és a Salamon csarnok. Két idő. Az utolsó vacsora termébe az Úr halála utáni harmadik napon vannak. Itt a Salamon csarnokban már a pünkösd után vannak. És már ezért a gyülekezet is más. Az utolsó vacsora termébe, mint az utolsó vacsorán, a föltámadás után is csak az apostolok voltak. De maguk az apostolok még nem egész egyház, hiszen ők küldetést kaptak. A Salamon csarnokban már együtt vannak az apostolok és a hívek. Ez nem rang. Tehát aki le akarja rontani az egyháznak ezt a hierarchikus, szentséges szerkezetét, ez nem uralkodás, mert Jézus megmosta a lábát a többieknek, ez egy fordított hatalom, aki ezt le akarja rontani, ez lerontja az egyházat. Azért van kevés papírhivatás, mert miért érdemes bejönni lelki pásztornak? Hogy úgy szervezzem az ifjúsági mozgalmat, minél több, mit tudom én, milyen szervezeteket, meg úgy működjön az egyház. Nem, föl van szentelve. Iszonyatos méltóság. Ő mondja azt, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Vagyis, akkor egy gondolata nem lehet, ami az ő gondolata. Nem hirdethet más, csak Krisztust. A papságnak a méltóságát, ha elfogadjuk. Egyesek azért nem fogadják el, mert tudjuk azt, mi papok, hogy milyen gyarlók vagyunk. Semmiben nem különbözünk tőletek. Igen ám, de ez egy megalkuvás. Mert hogyha ilyen alázatból azt mondja a pap, hát én is olyan vagyok, csak az oltárnál különbözött tőletek. Tudod, mi következik ebből, hogy akkor elkezdi mondani a saját elméleteit, és megrontja a híveknek a hitét. Nekem egy gondolatom nem lehet más, mint a 2000 éves egyháznak, amely az apostolok tanítását hirdeti Krisztusra hivatkozva. És itt a férfi megalázatosodik, mert nem ő van a központba. Egyszerűen egy csatorna, mint ahogy te is, mint szülő, nem mondhatsz mást, mikor átadod a hitedet. Igen, testvéreim, és van-e ennek valami emberi alapja? Van. Van. Ez a mindenkit kizárok, hogy mindenkit befogadhassak. Mondjuk egy házassági évforduló ünneplése. tulajdonképpen visszamehetnek arra, ahhoz a helyhez, ahol először találkoztak, vagy ahhoz a pillanathoz, amikor tudták azt, hogy ő az. Visszamennek arra ahhoz a parkhoz és ahhoz a padhoz, ahol véletlenül mind a ketten odaültek. Hol vannak itt a gyerekek? Itt senki sincs, meg a rokonság sincs. Itt az emberiség sincs. Itt kaptak egy kegyelmet az Istentől, aki egy férfi és egy nő házasságát akarja. Még akkor is, hogyha nem hívők, de ha ezt az emberi természetet le nem rontják, ott igenis egy kegyelemben részesültek. Ott nincs senki. Elhagyja apját és anyját, és az anya nem uralkodhat többet a fián, sem az anya a fián, meg a lányán, meg stb. Nincs. Kiszakad a családból. Kész. Ugyanakkor gyermekeket kapnak. Tehát ez az ősi kapcsolat közöttük kiterjed. Ez az ő családjuk. Még akkor is, ha például nem születhet egy gyermekük, és ez egy érdekes, aki egyet befogad, engem fogad be. A befogadott árva az jobban a te gyermeked, mint a biológiai gyermek, mert azt Isten miatt fogadtad be. Igen, és akkor így kitágul a házasság szentségével a család. Mert itt már egy új fogantatás is történik a gyermekek megkeresztelésével. Egyébként azért szentség a házasság, egy férfi és egy nő kapcsolata, föl van emelve a szentségbe, mert ők már újjászülettek. Tehát az egy férfi és egy nő szexuális kapcsolatát, az éroszt bele kell emelni az Isten szeretetébe. Ez a szentség. És akkor a házasság nem fölbonthatatlan, hanem nem bomlik föl. Még akkor is, ha összevesznek, még akkor is, ha problémák vannak. Mert be van emelve az örök szeretetbe. És így hirtelen a keresztény család az emberiségnek egy új összegyűjtési pontja, hogy mindenki, aki ki van zárva, aki vérségileg nem is rokon, az is nekem rokonom lehet, sőt kell, ha eljut a szentkeresztségig. Ha valaki erre azt mondja, hogy ez egy konzervatív értelmezés, és más modern értelmezések is vannak, akkor egyszerűen logikátlan. Legyünk szívesek, hagyjuk már az egyházba ezt a politikai fogalmat, hogy konzervatív vagy liberális. Mert már a politikába se érvényes. Hogyan konzervatív? Csak úgy, hogy minden régi szokás vissza akar hozni, akkor ostoba. Vagy úgy konzervatív, hogy azt mondja, hogy van egy emberi természet. Na, de van egy liberális is, aki ezt elfogadja. Olyan liberális is van, aki azt mondja, hogy igen. Például az ókori filozófusok, a sztoikusok. Azok sose gondolták azt, hogy a férfi nő lehet, a nő meg férfi. Tehát szétvannak ma robbantva ezek a fogalmak. És az egyházba behoztuk ezeket a fogalmakat, itt is fel kell robbantani. Nem az a konzervatív, aki azt mondja, mindent régen, ahogyan csináltunk, nem, hanem annak a lényegét. És egy modernebb felfogás szerint, igen, alakulni kell a mai emberek szókészletéhez, szokásai, stb., de nem átvenni a romboló ideológiákat, hanem azt adni át, amit kaptunk. Tehát ezen a ponton egy liberális keresztény nem liberális. Tehát ott a mélyben van az egység. Nagyon súlyos, amit mondtam. A keresztség mélységében van az egység. Ha nem itt megy a párbeszéd, akár a világban, akkor nem lehet beszélni. Tehát, hogyha az alapfogalmaink nem azonosak, akkor vége. Akkor csak egy harc van. Ha viszont vannak alapfogalmaink azonosak, akkor ott kell tovább lépni. Kedves testvéreim, nincs más értelmezés, ha a helyre, az időre és a gyülekezetre gondolunk, figyelünk, de akkor azt mondja valaki, de hát ez az igazság, amit hirdetnek ezek a papok, az merev, az igazság az merev, az igazság az intranzigens. Hála a jó Istennek. Bocsánat. Hála a jó Istennek, hogy az igazság merev. Képzeld el, mondjuk a Lánchidat, hogy nem merev anyagból lenne készítve. És rámegy egy kamion. Az igazság az merev. Az igazság intranzigens, türelmetlen? Nem. Mi vagyunk vele szemben türelmetlenek, nem akarjuk elfogadni. Persze itt még van valami plusz. Azt mondja Krisztus, ha kitartotok tanításomban, a tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez három szint. Az első, ha kitartotok tanításomban, tehát hallgatni Krisztust. Na most ez, kedves testvéreim, ez minden állampolgárnak, a Föld minden emberének joga. Tehát, hogy a tévében mindenütt meghallgassák, hogy mi a katolikus egyház tanítása, nem azt, amit kitalálnak maguknak. Egy. Na most, hogyha ez a hallgatás van, és kérik, hogy ők is szeretnének tanítványok lenni, akkor lesznek katekumenek. Erre találták ki a nagybőjt, előkészíteni őket a keresztséggel. De ez még nem a teljes. A keresztségben az igazság az ember szabaddá teszi. De milyen igazság? Egy elvont igazság az én személyemen nem segít. Egy igazság, mondjuk felfedeznék a rák gyógyítását. Hát az a rákos daganatomon segít, de én rajtam nem. A személyemen csak személy tud segíteni, azzal, hogy szeret. Ezért az utolsó vacsorán kimondta Jézus, én vagyok az igazság. Tehát a végső igazság Jézus, aki mindhalálig szeretett minket. Ha ezt valaki merevnek tartja, akkor az ő szabadsága merevedett meg az önistenítésbe. A szabadságunkat meg kell váltani, mert a szabadság nem végtelen önmagunk körül való forgás, hanem egy végtelen szeretettel való kapcsolat. Pünköskor a keresztséget fölvéve az apostolokkal együtt a megkeresztelt nép fel lett szabadítva. Ezért figyelnek rájuk. A Salamon csarnokban ez lett nyilvánvaló. Két csoport, az apostolok a hívekkel együtt, így már megszületett egyház pünkösd után, és azok, akik tisztelik őket és hallgatják. Mindezt azért mondtam, mert ez egy előkészület volt ahhoz, hogy az evangéliumot, amit hallottatok, felismerjük megdöbbentő aktualitását. Konklávéra készülnek az apostol utódok. Konklávé, kulcsra zárt terem. A Sixtina kápolnába, amely miséző hely, az utolsó vacsora helye, bezárják az ajtókat, és mindenkit kizárnak. A választás nem csak alkalom arra, hogy újra az utolsó vacsora termében legyenek az apostolok. Nem a hívekkel együtt, hanem a hívekért. Hanem mire való a pápa választás, a konklávé? Arra, amire a bezárt ajtójú utolsó vacsorát terem, hogy Jézus megjelenjen. Hogy Jézus megjelenjen, nem a pápa választás. A zárt ajtók persze azért zárták be, mert féltek. De ezt a félelmüket is felhasználja a Jóisten, mindenféle emberi manipulációt, arra, hogy mindenkit kizárva nekik jelenjen meg. De ha az az Isten akarata, mert az volt, hogy Jézust halál után a harmadik napon föltámaszva dicsőséges testben megmutassa az apostoloknak, akkor az, hogy félelembe zárták be az ajtót, vagy pápa választásért zárják be az ajtót, az alkalom. Jézus megmutatta magát. Jelenj meg közöttük, Jézus! Jelenj meg közöttük, Jézus! Elsősorban nem a pápa választás sikeért kell imádkozni, mert az végbe fog menni. De a sikere az, ha az apostolok újra meglátják Jézust. Most képzeld el, megjelenik a Sixtina kápolnába Jézus, és azt mondja, békesség veletek. Az én békémet adom. És amint az Atya küldött engem, úgy küldelek titeket. Hát akkor mi a küldetésetek? A zöldek mozgalmatának a támogatása, vagy világi mozgalmak? Igen, azokat meg kell keresztelni. Vegyétek a Szent Lelket. Mi a küldetésetek? Az, hogy bocsássatok meg mindenkinek. Egyet kizárva, aki nem fogadja el Krisztust Isten fiának, és nem kér bocsánatot. Jézus jelenj meg közöttük, látható módon. Hogy minden okos és oktalan érvelés lehúljon az értelmükről és a szívükről. De szabad-e Jézusom azt kérni tőled, hogy jelenj meg? Így. Valójában nem szabad, mert a mennybe menetelkor ezt beszüntetted. De még boldogabbak, akik hisznek. Jelenj meg a lelkükbe. Ezt szabad kérni. Ezt kell kérni. Minden nap gondolj erre. Böjtöl, imádkozz. Jelenj meg nekik Jézus a lelkükbe, hogy mind rád nézzenek. Ők váljanak újra apostolokká. Ezt a küldetés vállalva. Az új Péter utóddal együtt. Kimenve elsősorban a Krisztus hívőknek, az új utód, a többi apostol utóddal együtt, onnét az erkélyről, elsősorban az ott levő híveknek, majd azon keresztül mindazoknak, akik tisztelettel tekintenek az egyházra, kiáltsa egy bíboros habemus pápám. Azt jelenti, hogy van Péternek utódja. És mi a szerepe, kiállva az erkélyen, mondja azt, amit Péter, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És a nép elkezdhet énekelni. Credo in unum Deum.